Ha követitek a videóinkat, akkor tudhatjátok, hogy 2024-ben az AI mellett a Crypto Gaming a másik nagy fogadásunk. A Crypto Gaming ökoszisztéma projektek, mint a Beam, az IMX vagy a Super kétszeres, háromszoros árfolyam nyereségen vannak túl éveleje óta, és túl vagyunk olyan nagy robbanásszerű indulásokon is, mint például a Pixel, de az igazi Crypto Gaming rally szerintem még előttünk van. A mai podcastben az AMG DAO srácokkal fogok beszélni arról, hogy hogyan érdemes magunkat pozícionálni ebben a következő Crypto Gaming rallyban. Beszélni fognak a saját fejlesztésükről, ami egy FPS játék, és azt is elmondják, hogy mikor tervezik elindítani a saját tokenjüket. Ádám, Márk, köszi, hogy itt vagytok.
Sziasztok!
Sziasztok! Örülök,
hogy itt lehetünk.
Köszönjük a meghívást.
Nemrég kim voltatok a 2024-es GDC konferencián. Ez ugye az egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb ilyen játékfejlesztői konferencia, és bár ez videó gaminggel, meg játékkal foglalkozik, gondolom azért volt egy viszonylag nagy crypto gaming stand is. Milyen új narratívákat láttatok itt? Kinek volt a legnagyobb standja?
Alapvetően, ami a GDC-n nekem meglepő volt, ugye mondom a saját élményeket, gondolod, az az, hogy kettő nagyobb konferencián voltunk az utóbbi, mit tudom, fél évben. Az egyik ugye Poznanban volt Lengyelországban, ez a GIC nevű, ami ez a gaming conference valami, csak éppen az
Game Industry Conference.
Game Industry Conference, igen. Illetve a GDC, ami pedig tényleg a legnagyobb. Sokáig attól féltünk, hogy az a narratíva, hogy most amúgy a Web2-es játékok világából nagyon sok embert elbocsájtottak, így az lesz, hogy akkor mindenki munkát keres csak, és azért jönnek a GDC-re, mert hogy akkor mindenki ki lett rúgva, és most akkor szeretné újra tanulni a dolgot, vagy átpozícionálni magát. Ez volt az egyik félelmünk, hogy csak ez lesz, és ez lesz a fő irányvonal. A másik pedig az, hogy ez egész ilyen Web3 gaming, meg on-chain gaming, amiben ugye mi belevágtunk, ez még mindig egy ilyen, hát nem annyira megtűr dolog. Tehát nem nagyon szeretik ezt a kriptós sztorit, így maguk az igazi játékfejlesztők, akik a GDC-re jöttek, és mi is erre lettünk amúgy felkészítve így a kollégáink, partnereink által, hogy felejtsük el ezeket a dolgokat. Ehhez képest beléptünk, és hát ahol mi bementünk bejárat, mert több bejárat van.
Hát egy hátsó bejárat.
Igen, ott akkor ilyen egy csukjás alak osztotta egy jegyeket. Nem, de bementünk, és rögtön az Arbitrumnak és az Avalanche-nek volt tényleg hatalmas kettő nagy standja, és ők azok, akik nagyon beletették. Tehát elhozták a legfőbb kriptoprojektjeiket, Arbitrumon főleg a Pirate Nation volt az, akit így toltak, akik full on-chain működnek, a Crypto Unicorns volt még ott, akik ugye a XAI-os Layer 3-as megoldásán vannak most már az Arbitrumnak. Az Avalanche pedig nyilván tolta a saját projektjéket, tehát a Shrapnelt látta, Petópiát, Off the Grid-et, ezeket. Osztották a merch-öt, mintha nem lenne holnap, és tényleg nagyon-nagyon kemény volt. Tavaly állítólag egyébként a Gala Games volt kb. Ugyanekkorában, vagy még nagyobba, de hogy ha összehasonlítani szeretnénk, és hogy kinek a standja volt a legnagyobb, tehát hogy az Unreal, Unity, ők nyilván nagyon nagy erőforrásokat tettek ebbe, hogy ők megjelenjenek a GDC-n, nekik ez kötelező. De tökre az látszik, hogy ez az egész on-chain gaming, Web3 gaming narratíva, egyébként mint megtanultuk, az on-chain gaming az most már menő kifejezés egyébként. Igen. A Web3 gaminget mindenki gyűlöli.
Hát kell matricázni.
Igen. Tehát most már ez az on-chain. Aha. Ez az, ami eddig a play to earn, meg a play and earn, meg a mit tudom én mi volt, ez most a on-chain gaming a hivatalos kifejezés.
Azt hallod, hogy play to earn, akkor már csak köpsz egyet magad elé.
Igen, ezt fogjuk kommentálni.
Nekem is kell frissíteni.
Neked is ez kell, ez így van. És ők voltak itt tényleg nagyok. Lehetett velük beszélgetni, megnézni a játékokat, kipróbálni, hatalmas standokkal voltak ott. Az Avalanche standja az úgy volt ott, hogy kb. Be voltak rendezkedve arra, hogy 5 ember tudjon folyamatosan a Shrapnel-el játszani. Kicsit fura egyébként, mert így az Avalanche stand azt tényleg full arra volt berendezkedve, hogy a Shrapnelt promózza, ami kicsit nekünk ilyen visszás volt, tehát azért vannak más játékok is egyébként. Így
hát ez a zászlós hajójuk, szerintem most erre tettek fel kb. Mindent, hogy akkor ők lesznek itt a C-chain-nel, itt a gaming blokklánc, ja. És akkor a Shrapnel az milyen jó mutatja ennek
a működését. Átvitt értelemben és konkrétan is szerintem mindent erre tettek fel.
Ja, igen.
Úgyhogy ez volt így az első, úgy tök izgalmas volt. Maguk ilyen kriptojátékok maguktól a Crypto Unicorns-on kívül, nekik volt saját standjuk, de ők ugye San Francisco-ban is van a HQ-juk, nem láttunk igazából, tehát volt nyilván a startup szín, ahol az indie játékfejlesztők voltak saját standokkal, olyanok nem voltak, hanem mindig egy-egy ilyen hát gyűjtemény, vagy egy gyűjtő standon belül így megjelentek, tehát Avalanche és a játékaink, Arbitrum és a játékaink, és tök frankó volt. Úgyhogy van egy hatalmas ilyen narratíva változás, ami vagy abból adódik, hogy itt a Web2-es játékok rájöttek, hogy amúgy 100 millió dollár alatt nem biztos, hogy tudnak játékot csinálni, ami AAA-s, vagy nem tudom miből, és akkor mindenki most ugye a kriptót nézi, hogy most akkor ott majd lesznek az új narratívába új pénzek, és akkor lehet játékokat fejleszteni, vagy egyszerűen tényleg csak elértünk arra a szintre, hogy már a technológiát kezdték el használni, és nem az, hogy akkor mindenhol tokent keresünk, meg tokent nézünk, hanem hogy az egy in-game currency tulajdonképpen, tehát a játékban fizetőeszköz, és most már a fejlesztők is kezdik elfogadni, és akkor ezután majd jönnek a játékok. Meg ugye szerintem, amit tavaly előtt beszéltünk is, meg sok videódban láttam, hogy ez a nincsenek jó játékok, amik blockchain-esek, ami blockchain alapon működnek, ez is így most már így kezd feloldódni. Tehát most azért vannak jó irányok, nem biztos, hogy mindenki jól költötte el a pénzeket, amiket kapott egyébként, de már vannak jobb, tehát azt nem tudom mondani, hogy nincsenek jó, tehát tényleg látszik. Persze ahhoz képest, hogy hol vannak, az fura számomra egy-két dolog, de már látszik, hogy van valami irány, amit így szeretnénk felvenni. Mert tényleg jó játékokat
szerintem már az is egy ilyen előrelépés, hogy nem az van, hogy így akkor play to earn legyen, és akkor repetitív, ugyanaz, ezért csak így lehessen farmolni a játékot végtelenségig. Szerintem ez tök jó ilyen narratíva váltás volt, ugye amikor a Big Time indult, akkor annak volt egy ilyen nagy várakozás, vagy nekem legalábbis volt egy ilyen nagy várakozás abban, hogy és akkor ők lesznek azok, akik nem cseszik el egyébként a tokenomics-et, meg a játékműködés, ehhez képest pont ugyanazt csinálták meg, amit mindenki más is megcsinált, és aztán így egy kicsit így úgy voltam vele, hogy oké, ez a play to earn, ez ilyen tud lenni, amilyen, aztán kiderült, hogy nem. Tehát, hogy azért jönnek most már normális játékok, ahol tök más a logika.
Jönnek normális játékok, igazából nekem az volt a furcsa, vagy ez érdekes, ugye, igen, tehát tavaly előtt, egyébként 22 volt elvileg a legdurvább, amikor nagyon a play to earn-ről szólt minden, és tényleg hatalmas standokkal volt ott mindenki, Gála Games-től kezdve gyakorlatilag mondhatsz majdnem bárkit, aki ilyen ebbe benne volt, a Gildek például, és akkor tavaly volt egy ilyen veszőfutás az egész iparágnak, és akkor párja volt mindenki, és gyakorlatilag a Web3 játékot csak is suttogva lehetett kimondani a hátsó szobában, mert egyébként letartóztattak és vittek a bőribe. Most egy kicsit konszolidálódott már a helyzet, nem véletlenül van ez a fogalomváltás is, hogy most már ez az on-chain game, mert ezzel is jelzi az iparág, hogy ezt a részét, ezt levetkőzte, ezt a nagyon durván hype követős, kicsit ilyen greed, tehát a greed által vezérel dolgot, és kezd egy kicsit megbarátkozni egyébként az iparág is a gondolattal, hogy ennek valóban van jövője, és ez nem biztos, hogy by default szar, attól mert kriptós, és hát igazából talán egyébként ilyen szempontból az Avalanche-nek volt igen a legnagyobb standja. Nekem fura volt mondjuk a szlogenjük, mindenhol az volt kiírva, Web3 Gaming Sucks. Ez volt az ő szlogenjük, meg ez volt az ő vezérlő elvük, és ilyen néven futott a partiuk is, meg minden, úgyhogy nekem ez egy kicsit fura volt.
Értem az biztos, hogy így egymást így hátból öregették a marketingesek, hogy hát ez erre most mindenki felkapja a fejét.
Értem én az iróniát, meg a célt, nem biztos, hogy jól választották a dolgot, de mindegy, tehát hogy az a lényeg, hogy kezdj visszakúszni egyébként ez az egész blockchain dolog a gamingbe, az biztos.
És ha más rapnál, meg hype, ti mennyire gondoljátok így túl hype-oltnak?
Van egy ilyen képünk, amin a Shrapnel van a háttérben, és ilyen,
kifagy a franc.
Ilyen pofát, vagy ilyen undorító arcot vág, tehát hogy ez nem tetszik nekünk. Ez sok mindenből adódik egyébként.
Féltékenyek vagytok a superior technológia.
Így van ilyen. Az van, hogy én tényleg úgy látom, hogy nagy nevek, mint például egy Illuvium, vagy egy Shrapnel, vagy az Off the Grid, az nem feltétlenül a legjobb példa, vagy egy Dead Drop, így masszív pénzeket hoztak be. Tehát, hogy látod, Illuviumnak, nem tudom, emlékszel, volt lencélje, volt a Play to Earn érában még, és akkor kijöttek ezek a blueprintekkel, a kis a Zero-val, amikor valami kis mobilos játék verziója volt, Star Atlas, ugyanez, és mindenki lehozta a több milliót, tehát tényleg baromi sok pénzeket, tehát milliót, a Shrapnel 38,7 millió dollárnál jár, és úgyhogy nem tudjuk, hogy a token eladásaiból mennyi transaction fee-t tudtak eltenni, stb.
Pedig azon is vastagon kerestek.
Tehát igen, és utána akkor kijönnek azzal a verzióval, tehát akkor mondod, hogy Web3 Gaming Sucks, vagy akkor így nyilatkozol szerintem szatirikusan arról, amit itt csinálsz, amikor a tét az viszont annyira jó, hogy ezt mondtátok, hogy a Web3 Gaming az tök rossz, és akkor nézzétek meg, mennyire király cuccokat csinálunk. Ja, elkezdesz játszani a Shrapnel, az van ott két olyan kocka, ami a fejlesztői környezetből jött ki. Meg mész, gránátra váltottam a játékba, aztán elfelejtették a gránátnak a pinjét rátenni, valahogy valami gravitációs problémájuk volt, és így kihúzódik a gránátodból, tudod, a pin, ami, hogy eldobott, tehát kibiztosítódik a kezedben. Nyilván csak egy animáció, meg ilyenek, de ilyen, tehát olyan, hogy minthogyha ilyen nagyon-nagyon sok pénzt adtál volna nekik, ők pedig akkor kiszúrják a szemedet, hogy a legkisebb verzióval, ami így elkészült. Tehát, hogy nagyon rosszul állnak ahhoz képest, amennyi időt már beletettek, és amennyi pénzük volt. És tudom, hogy a több ember nem jelenti azt, hogy akkor sokkal jobb terméked lesz, tehát, hogy nem tudom, három anyuka nem szül
nézd
meg
a
egy gyereket. Hogy van? Három, hogy van?
Ez... 90 nem szül meg egy gyereket egy hónap
igen.
Alatt, igen.
De hogy, tehát, hogy van
márka ez. Nyelvújító.
Igen, köszönöm. De én hárommal akartam.
Te 38,7 millió
igen, akartam igen,
mondani. 3 egy hónap alatt 9-4 hónap
ez, igen, tehát, hogy igen, jó, hogy kriptóval foglalkozunk, mert csak a százalékokat kell nézni. De hogy ez, és ez volt nekünk furcsa, hogy mi is tudjuk, hogy hol vagyunk, van egy játszható mapunk, ahova be tudunk menni, nyilván vannak benne bugok, csináltunk egy csomó minden rosszat, de a Shrapnel kvázi vagy ugyanott, vagy még picivel rosszabb szinten van a mostani játszható demójával, mint mi, az olyan visszás.
Nagyon fura volt egyébként, amikor erről először beszéltünk, még szerintem kim voltatok, és így mondtad, hogy így bazd meg, ezt nem bízod el, hogy ez hogy néz ki. Igen. És akkor a Redditen én olvasgattam a GDC-nek a kommentjeit, meg képeit, és akkor így volt ez a nagy ilyen, voltak, ugye akik Shrapnelben vannak nyakik benne, főleg, hogyha lóvéjuk is van benne, azok így vérig vannak sértve, hogyha így rosszat mondasz róla, és akkor azt mondták, hogy azért vitték ki ezt, mert hogy a háttérben ez már annyira jól meg van csinálva, hogy így akarják a várakozásokat csökkenteni. És mondtam, hogy ennek a mondatnak
semmi értelme, igen, így, konkrétan.
Volt rajta 15 ezer like. Szóval így ez a hype, ez nagyon durván ott van.
Most ha belegondolsz abba, ugye volt nekünk, tehát hogy mi ismerik a Shrapneleseket régről, mert amikor mi is indultunk, akkor beszélgettünk velük is, mert volt róla szó, hogy esetleg valamilyen kisebb tikittel esetleg beszállunk a játékba, adjanak eszeteket, szokásos guild és scholarship metódus, és ilyen fél milla volt a legkisebb ticket size-uk, meg ilyenek, és most képzeld el, hogy egyébként voltak olyanok, akik ebbe beszálltak, tehát most azért én is lehet, hogy leírnám, hogy ez biztos csak azért van, hogy megtévesszük a, nem tudom, a gonoszokat, igaz, nem tudom, kik a gonoszok, de megtévesztjük őket.
Hát meg
ez, mint a tanúba, az a, megmutattuk nekik.
Igen. Meg egyébként, hogyha belegondolsz, hogy ugye mondjuk $500,000 vestingelt valaki ebbe, valakik. A vesting schedule az legalább
5 év.
Egy év. Az első,
ja,
az első payout.
A cliff, igen.
Igen, a cliff, tehát ami ez most azt jelenti, ez csak így, aki így nincs benne ebben a sodorban, hogy bár ők befektetők, a token indításnál ők nem juthatnak pénzhez, az ő befektetésük le van kötve egy bizonyos ideig, és aztán ez a vesting schedule, ez arról szól, hogy az első évben mondjuk ki tudsz venni a lekötött tőkédből, vagy a lekötött tokenjeidből 15%-ot, aztán két év múlva 20-at, stb. És igazából neki addig nincs megtérülése, amíg az első vesting felszabadítás meg nem történik. Ott már biztos, hogy jó pénznél van, tekintve, hogy a Shrapnel mekkorát ment egyébként az elmúlt hónapokban. De hogyha én lennék befektető, akkor vagy mélyen hallgatnék így a Shrapnelnek a hiányosságairól, vagy ilyen hülyeségeket írnék, hogy ja, egyébként így a háttérben ez 10-szer olyan jó, ezért kiviszem a konferenciára azt, amit szarul néz ki.
Igen, tök logikus.
Ez érdekes. Sokat gondolkoztunk ezen egyébként, ugye nálunk is a monetizációnak a kialakításnál, hogy a játékok, ahol tényleg ezek a nagyon ilyen, hát, hívjuk őket elvakult fanoknak, vannak, azért, mert pénzzel vannak benne leginkább, hogy mennyire egy játékként token kibocsátással tudsz ilyen maxikat termelni. Tehát, hogy ha valakinek $500,000 van benne, vagy egy, az biztos, hogy felmegy Twitterre, TikTokra, YouTube-ra, mit tudom én mire, és tolja neki, hogy figyeljetek, játszatok ezzel, ez lesz a világ következő legjobb extraction shooterje, ami azt jelenti, hogy ugye bemész és kihozol cuccokat, tehát a játék végén ugye hozol magaddal ki NFT-ket, vagy ilyen különböző eszközöket, stb. És pont ez az, hogy nagyon érdekes ezt megfigyelni, hogy ugye egy sok ember a narratívának köszönhetően nagyon masszívan belevásárolt, akkor ezt ő szeretné viszont látni, amit most előbb mondtál, és ezért ők tolják nagyon a szekerüket. És ugye a kriptojátékokban pont ezt csináltak, hogy ha megnézed a legújabb befektetési köröket, amiket kriptojátékok, vagy ilyen kriptojátékhoz hasonló cégek csináltak, most már tök menő, hogy streamereket bevesznek a részbe. Ja. Ilyen KOL-eket, ez a Key Opinion Leader, aki ugye az influencer, vagy csak most már KOL-nek hívják őket. Nem tudom miért. Mármint, hogy tudom, hogy mi a rövidítés, de hogy érted.
Mire vett három játékot on-chain gamingnek?
És ez az, hogy most fel is sorolják őket, akik vannak benne.
Régen ez egy ilyen pont egy ilyen red flag volt, hogyha visszaemlékeztek, hogy hogyha te projektedet egyébként ilyen kriptós influencerek shillelik, meg reklámozzák, akkor fú, az biztos szar, mert meg átverés, mert hogy egyébként meg miért lenne erre szükség. És én is azt látom, hogy most egy ilyen brandingnél, vagy egy ilyen hirdetésnél, mondjuk a Sharpnál is, ahogy brandingeli magát, mindig ott van egyébként, hogy ki az a két-három ilyen top-top youtuber, aki egyébként ezzel játszik, aki egyébként vastagon benne van így a befektetői részében is.
Úgyhogy tényleg ezt láttuk. Evelencsesek egyébként ezt tök jól csinálják, az, hogy fogtak egy tényleg nagy projektet, beálltak mögé. A többi projektjeit is beszélgetünk Evelencsre építő fejlesztőkkel ugyanúgy. Az Evelencsnek van egy tök jó támogatórendszere, vannak grantek, van nagyon sok olyan dolog, amit mint Lánc, ők ugye az infrastruktúrájukra szeretnék, hogy építsél. Szóval nagyon sok mindenben támogatnak, csak 75%-ban a Shrapnel vagy, és...
Aha.
Ja, vagy semmi.
Azt tudom, hogy egyébként még az, hogy most fejlesztetek egy FPS játékot, majd erről úgyis még részletesebben akarok kérdezgetni. Azt tudom, hogy ez zajlik, meg hogy ennek a triggerje, ennek az egésznek a gyújtópontja, az kicsit valahol a Shrapnel is volt, amikor így ezzel találkoztatok, hogy ez most az új narratíva, vagy ez lesz az új narratíva, hogy akkor FPS játékok lesznek blokkláncon? Vagy ez most egy ilyen kiugró példa csak?
Mi esetünkben biztosan. Tehát, hogy nem úgy keltünk föl, hogy minden áron FPS játékot akarunk fejleszteni. Ugye itt 2022 év közepétől, de ugye 2023-ban nagyon látványosan, ugye szenvedett a kriptopiac, kriptotér, medvepiac ki hogyan szereti nevezni. A lényeg az, hogy ugye ezzel egyenesen arányosan csökkent a szkolároknak a kedve ahhoz, hogy ő napi több órát tegyen bele, mondjuk havi $10 egy játékba, és akkor ez úgy nagyon jól megmutatta ezeknek a játékoknak a fonákját, hogy hát igen, lehet, hogy egyébként cuki az axi, meg minden, de hogyha nincs benne havi, nem tudom, $200, akkor nem biztos olyan annyira cuki.
A szkolárok azok voltak, akik csak bérel.
Igen, akik igen, pontosan. És ugye nekünk a 23-as évünk az egy-egyben arra ment rá, hogy akkor most mit kéne ezzel csinálni? Mit kéne ezzel a helyzettel kezdeni? Mert előfordulhat, igen, amikor beindul a következő altszezon, amit még nem tudjuk, hogy mikor indul be, de majd befog nyilvánvalóan, akkor majd biztos visszajönnek, és akkor majd biztos megint lehet ezzel nagyot hasítani. De azért jól megmutatta azt, hogy nem biztos, hogy érdemes olyan üzleti modellt építeni, hogy hát most 2 évig jól megy, aztán 3 évig nem igazán, aztán 2 évig megint jól megy, és ezek ugye mind esetlegességek, mert ugye a piaci mechanizmusok azok vannak, de hát azért a sok minden befolyásolja. És akkor ugye elkezdtünk egy ilyen AI-os UGC, ez a User Generated Content, tehát az a felhasználó által készíthető tartalmakat a játékhoz, egy ilyen AI-os tool, és akkor igazából csináltunk egy ilyen GTA roleplaying szervert, egy ilyen sajátot, abba bemutattuk, hogy ez hogyan működik, úgy láttuk, hogy van rá érdeklődés, kereslet, de az is nyilvánvalóan vált, például ezen a már által is említett GIC konferencián, Poznanban, hogy azért ezt játékfejlesztőknek elég nehéz eladni, mert mindenki egyrészt leginkább az idővel fut versenyt, tehát nem biztos, hogy annyira örül, hogyha egy 26. third party akar bejönni hozzájuk a játékfejlesztés közben, plusz ugye nagyon féltik a saját kis IP-üket, nem biztos, hogy annyira szívesen engednek bárkit, főleg egy ilyen frissen a piacon lévő, eszközzel lévő, viszonylag új
mert
céget.
Mert itt az volt a terv egyébként, hogy ezt mint egy ilyen
mint white label eladjuk, igen. Igen, és akkor azt mondjuk, hogy XY játék, neked nem kell ezzel foglalkozni, hogy saját eszköz fejlesztesz erre, hanem tessék, itt van, ezt használd, tudod bármire használni.
Majd úgyis bevágjuk ide a klippet, ennek a működéséről, de hogy így röviden, tömören ez mit csinál ez az app, vagy
szoftver? App az jó.
App az jó, az teljesen jó. Igazából ez egy olyan eszköz, hogy betölt nyilván a felület, és promptolni tudod, ez ugye az AI-nak, ez a parancsokat tudsz adni az AI-nak, hogy mit szeretnél látni, és gyakorlatilag egy modellre, amit te előre kiválasztasz, ugye a GTA-ben ez jellemzően GTA-s autók voltak, arra rátesz neked egy matricát, most nem tudom ezt szebben mondani, skint gyakorlatilag, és akkor ez nyilván indult onnan, hogy az egészre tett egyet, akkor utána már a tetejére, meg a motorházra, meg oldalára már külön lehetett, és akkor most már gyakorlatilag elég aprólékosan fel lehet díszíteni a saját kis autódat, és akkor ezt legenerálod, és akkor, hogyha kellően jó képességű a fejlesztő a másik oldalon, akkor be is tudja tenni a játékba, és akkor lehet egy full egyedi. Ez volt ugye az alapötlet, az alapkiindulás, és így is működik, gyakorlatilag promptolod a magát az eszközt, és megcsinálja. És amikor ezt ugye láttuk, hogy ez egyébként játékban tök jól működhetne, de nem feltétlenül van, legalábbis nem rögtön erre nyitottság a játék fejlesztői piacon, akkor úgy voltunk vele, hogy akkor érdemes lenni csinálni egy saját címet, mert ettől függetlenül, hogy ezek a játékok, mint az Axi mondjuk, nem biztos, hogy a fénykorokat élik, mi ettől még hiszünk ebben a blockchain gamingben, on-chain gamingben, és hogy miért shooter, azért mert szeretjük a kívásokat, tehát erre nincsen jó, tehát hogy bárkivel beszéltünk, mindenki így.
Igen, ez a bármi mást csinálhattak volna, de tényleg.
Igen, tehát konkrétan igen, van ez a film, nem tudom, ismered, de a Balfát Szent Pierre is eljátszik benne, és akkor bemegy egy kurva egy terembe, ott van 100 szék, aminek egynek van elfűrésze a lába, és ő leül arra. Tehát egy kicsit úgy érzem magunkat, hogy bármit választhattunk volna, nem. Melyik a legnehezebb? Akkor gyere ide.
Megvárlak. Igen, bár azt gondolom, hogy ez azért lehet, hogy, vagy hát én nagyon remélem, hogy ez így kifizetődik majd. Én tökre azt látom, és azért próbáltam én irányított kérdést feltenni, hogy túl nem arra válaszolt. Nem úgy válaszoltatok, ahogy megbeszéltük előre.
Jó. De akkor én
szóval azért is kérdeztem, hogy az FPS az új narratíva, mert szerintem egyébként igen. Tehát, hogy én tökre azt látom.
Ja, igen.
Én tökre azt látom, hogy mert hogy ez ilyen könnyen megfogható, sokkal könnyebben érthető, mint egy Axie Infinity, ahol breedeltetni kell, meg hogyha egyébként így nem vagy benne ebben az egész gamingben, csak egy ilyen casual gamer vagy, aki így benyomja a PlayStation-t, lövöldözik egy órát, aztán megy tovább az életével. Sokkal emészhetőbb ez a rész szerintem az embereknek.
Igazad lehet egyébként. Ugye annó, amikor mi elkezdtük fejleszteni, mi kerestünk azért egy logikát mögé, hogy miért pont ezt fogjuk csinálni.
Üzlettervezésnél az egyébként igen, nem igen. Egy hülyeség.
Nem, próbáltunk valamit mögé tenni. A CoinGecko-nak volt egy kimutatása, hogy mennyi az, aki kriptós játék, nevezzük most kriptós játéknak, hogy mekkora a különböző zsanráknak mekkora a piaci részesedése, tehát hány játék épül az adott zsanrában, és ebből ugye a farmer játékok, ilyen pixel, meg ezek voltak a legtöbbek. Tehát, hogy mobilon lehet játszani, mindenkinek elérhető, de nyilván a mobile gaming az úr most így a kriptóban, és a shooterek közül nagyon-nagyon kevés játék épült. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mi is egyetértünk veled abban, hogy ezek az FPS-ek, a lövöldözős játékok tök érthetőek, meg nem kell kilogikáznod, hogy kell összeraknod egy répa levest a farmer játékban, hogy mit tudom, most nem tudom, répa leves, most meg kell trágyázni a földet, tudod, meg ilyen izéket kell csinálni. Ez nem volt annyira vonzó. Az RPG az meg még hárommal bonyolultabb valószínűleg, tehát hogy tényleg ilyen inventory management rendszer, akkor mik az NFT-k, mik nem az NFT-k, stb. Plusz, ugye, ha megnézed a világot, és azt mondjuk, hogy a Steam mint platform, ő egy mérvadó arra, hogy mivel játszanak az emberek a világban a legtöbbet. Ugye a legtöbbet ever játszott, vagy sokat játszott játék, a Counter-Strike és a PUBG. Uh-huh. Ezek mind lövöldözősek. Az emberek ezeket szeretik, megértik. És nem csak az a feladatunk, hogy építsünk egy nagyon bonyolult on-chain FPS játékot, hanem is a feladatunk, hogy ezt megismertessük az emberekkel, hogy figyelj, ez nem idegen, ez ne féljél ettől. És ezért is választottuk ezt az FPS zsanrát, plusz úgy éreztük, hogy ilyen Shrapnel, Off the Grid, Dead Drop, ők rámennek el az extraction dologra, hogy mindig csak kihozzál valamit, és él túl, meg ilyenek, de valamiért ezt az action tactical részt, ami a Counter-Strike meg a Valorant, vagy akár az Apex az nem feltétlenül, de hogy ez a kettő cím, ez így, minthogyha így annyira uralkodnának, hogy senki nem is hallandó, hogy belevágni. És nem háromban sem. Pedig mikor legelőször beszéltünk az NFT-kről, még akkor nem volt szitok szó, nem tudom. Tehát, hogy akkor már mindig a Counter-Strike-kal példáloztak, hogy például képzeld el, hogy NFT lenne a Counter-Strike-ban a cosmetics-ed, meg a skin-ed, és miért nem kezdte el valaki ezt megcsinálni? Konkrétan még és szerintem biztos van valami hely, ahol ezt elmondtam, hogy leírtam valahol, akár magamnak is, hogy mi is ezt mondjuk. Miért nem kezdte el valaki Ctrl-C-kont? Annyi a Play-to-Earn érában, amikor hype volt, annyi másolatjáték lehetett volna, hogy csak próbáljátok. És ez nem volt igazából. Pedig a Valorantnak, a Counter-Strike-nak, meg mondjuk, ha mellé teszel egy taktikusabb játékot, mondjuk egy Rainbow-t, vagy mondjuk egy Apex Legends-et akár, ennek a háromszögében van itt.
Ennek a
háromszögében. Mindenki háromszögén átmegyünk.
Van egy olyan, aki az art style-ban, aki nem mágiát használ, mint a Valorantban, aki még mindig realitás, tehát van valami ott. És ezt Web3-ban még, vagy on-chain még megcsinálni, az persze hatalmas kívás, de valójában meg egy tök kész piac van rá.
Szerintem van ebben egy olyan valószínűleg félreértés is, ami egyébként sokáig én is ebben voltam, hogy az, hogy csinálhass csak egy prototípust, egy bétát, ami nem egy hulladék, és mondjuk így élvezhető, hogy az ilyen több millió dollár lesz, mire elkészül a végén. És valószínűleg azért ez így túlzás.
A Shrapnel-tel nézve nem biztos.
De hát, hogy... Igen, de hogy, mert hogy mindig ezeket hallod vissza ezekből a játékokból, hogy és akkor már eldurrantották Magyarország GDP-jének a felét, és még mindig nem tudom én, dróthálós csak a pálya. Közben valószínűleg azért tök más itt a helyzet, csak valamiért ez így az általános vélekedés, és ez azért nekem mondanák, hogy figyelj, 4 év lesz, és kurva sok pénz, és nem is biztos, hogy kész lesz, akkor én se jelentkeznék, hogy hol vághatok bele, meg hol írhatom alá.
Szerintem egyébként ilyen szempontból az FPS játék ott nagyon viszonylag gyorsabban el lehet talán juttatni egy olyan szintre, ami már tényleg játszható, de az, hogy játszható, meg az, hogy legyen belőle mondjuk egy csé, hát akkor ott van a 3 éves és több millió dollár különbség, és szerintem mi is itt tartunk most, hogy azért összefog... Tehát amikor mutogattuk a videónkat, a kis videónkat kint a GDC-n, ugye elkészültünk egy olyan verzióval, amit már fel lehetett venni, és akkor tudjunk belőle csinálni egy kis videót, ez egy cél is volt a GDC előtt, szerencsére ezt lehoztuk, akkor mindenki azt hitte, hogy kérdezték, hogy akkor ezt most hogyan animáltuk le, meg nem tudom, és mondtuk, hogy sehogy, tehát ez in-game, fölvettük, bementünk a játékba, megcsináltuk.
Tudod, ilyen, amikor így fogják vissza egymást az emberek, hogy
hát majdnem, hogy egyébként, hogy nem értették, hogy ez még miért nincs kint, akkor ezt még miért nem promózzuk, miért nem árulunk belőle NFT-ket, miért nem csinálunk belőle, mi nem csinálunk ezzel valamit. Miközben...
Benji nem engedi
azért. Igen, miközben nézted, hogy a háttérben a Shrapnel-nek kiesik a biztosítószeg a gránátból játék közben. Tehát, hogy alapvetően szerintem mi is itt vagyunk, hogy okosan elég jól el lehet jutni egy olyan szintig, hogy mondjuk egy ilyen closed beta, remélem most nem fognak megölni a fejlesztők, mert pont múlt héten beszéltük át, hogy mit minek hívunk, de én akkor is closed beta-nak hívom. Igen, ez viszont bárki. De tehát, hogy viszonylag gyorsan el lehet jutni olyan szintig, hogy mondjuk kiküldünk 1000 meghívót, és akkor az ember tud vele játszani, és akkor nyilván bug hunting, meg stb. És akkor utána jön az, hogy igen, persze, tehát a világ összes pénzét is rá lehet költeni egy FPS játékra.
És hogyha jól gondolom, akkor most ugye ez így a következő mérföldkő, hogy így úgymond egy ilyen szélesebb körben is mutogatható ilyen verzió legyen, és akkor utána majd lehet azzal tovább lépni, és pénzt bevonni, tokent kibocsájtani, stb. Van egy csomó terv. Azt arról meséltek egy kicsit, hogy mi a stratégiátok erre?
Az Ádám szerintem elkezdte már így feszegetni valamilyen szemszögből, tehát hogy a játék fejlesztésben mi azért vágtunk bele, és ismét jön a logikánk, mert úgy éreztük, hogy minden eddigi dolog, amit mi csináltunk, az így belehozható. Tehát bele tudjuk vinni az eddigi eladott NFT-inket, hogy aki eddig NFT-t vásárolt tőlünk, vagy akar még mindig vásárolni, az majd be tudja cserélni nagyon ritka a fegyverre, vagy fegyverszkinre a játékban. Aki eddig a guildben játszott más játékokkal nálunk, mert adtunk neki kölcsön eszeteket, az milyen játszana amúgy a mi játékunkkal, amit mi megcsinálunk. Az AI alapú eszköz, AI alapú eszköz, amit megcsináltunk egy GTA-ra, azt miért csinálnánk meg a saját fegyvereinkre, hogy nálunk lehessen nagyon ötszerűen skineket csinálni, meg aztán tradingelni ezeket a skineket egy saját marketplace-en. Tehát, hogy összeraktuk ezeket, hogy vannak ezek a komponenseink, amik teljesen jól belejátszanak egy dologba, amiben ezt így ki tudjuk teljesíteni. Aztán utána lehet, hogy modulárisan, meg igazából lehet még külön komponensekkel magába is foglalkozni, tehát ezek maguk is nagy komponensek, de hogy mi behoztuk ezt az egészet így az AMG DAO-nak így a zászlaj alá, tehát ha van egy, most egy AMG-re gondolsz, mint szervezet, vagy mint ilyen decentralizált organization, akkor most van alattunk egy AI Studios nevű játékfejlesztő stúdió, aki fejleszti a játékot, akinek, illetve van neki egy ilyen kvázi engineering része, ahol pedig ezt az AI-os eszközt fejlesztjük, jelenleg igen, nyilván főként a saját játékunkhoz, tehát hogy a saját malmunkra hajtjuk a vizet, de úgy éreztük, hogy kiteljesedik ez a dolog, plusz ugye nyilván vannak a gildes dolgok, hogy a játékosaink majd előbb-utóbb tudnak a mi játékunkkal játszani, és ez tök jó. És utána e köré majd a tokent megcsináljuk, stb., illetve nyilván nem feledkezünk el senkiről, aki eddig támogatott, az eddigi befektetőink megkapják majd a tokent, ami pedig ebben az ekoszisztémában fog működni. NFT holderek szintén ebben az ekoszisztémában fognak működni. Szóval, hogy itt ez az, ami végül is 23-as évnek az eredménye lett, hogy ezt fogjuk elkezdeni csinálni, aminek valóban fő komponens a játék, de hogy itt ebbe vagyunk most.
A játék a hook, ugye, egy ilyen szélszes analógiával élve.
Tök jó. És hogy látjátok egyébként így a finanszírozási rész, az hogyan fog alakulni? Ugye beszéltünk arról, hogy VC funding, hogy néz ki meg a grantek. Erről egy kicsit beszéltek, hogy ti mit láttok ezen a piacon? Mert...
Az Ádám topik. Szártam.
Nem biztos. Ádám nem akar róla beszélni, annyira ilyen...
Elkezdett rángatózni a szemem, mikor ezt megemlítettem.
Annyira közeliek ezek az élmények.
Igen. Még túl közel. Szóval, funding. Alapvetően ugye három út is van, nyilvánvalóan. Ugye van ez a crowdfunding, amit itt nem crowdfundingnak hívnak, hanem mondjuk pre-sale-nek. És hogy majd a saját NFT-nket pre-sale-be esetleg piacra dobjuk, vagy a saját tokenhez egy ilyen pre-sale csatornát nyitunk. Ez is egy lehetőség, és egyébként ezt nagyon külső tanácsadóink egyébként ezt nagyon forszírozzák is, hogy szerintük ezt kéne csinálnunk. Uh-huh. Másik lehetőség nyilván ezek a grantek, amiket te is említettél, ezek a különböző chain-ektől mindenféle, tehát mondjuk egy Avalanche-től, egy Arbitrum-tól, vagy akár mondjuk egy Polygon-tól is, vannak lehetőségek arra, hogy oké, építsd az én láncomra a játékot, mert az nekem ugye ismertség, forgalom, pénz, ugye a végén, Rangáció. Profit, igen. És nyilván, hogyha jó vagy, akkor tolnak úgy, mint mondjuk az Avalanche a Shrapnelt. És akkor lehet viszonylag, tehát most, amikor ott voltunk, akkor az egyik YGG is volt kollégánk kvázi, mert úgy eljött a YGG-től, de egyébként angyal befektetőnk is, a srác. Most ment át az egyik ilyen lánchoz, akik összeálltak egy ausztrál VC-vel, és valami 100 milliós fundot gründoltak össze, azért, hogy ilyen Web3-as projekteket támogassanak, hogy jöjjenek a láncra, és építsék rá a játékot. És ilyenből viszonylag sok van, és egyébként így... Szerintem ez az így kb. A second best, tehát a második legjobb opciónk, mert, és akkor itt jönnek a VC dílek. Mostanában a VC, tehát most már van pénz újra a piacon, tehát most már megint adnak pénzeket új projekteknek is, viszont a feltételek azok eléggé a VC-k felé lejtenek. Tehát még mondjuk 2 évvel ezelőtt...
Bőzők a VC-k, mi történt?
Nem, tehát én nem vagyok... Tehát engem sosem zavart, hogyha valaki pénzt akar keresni, hogyha egyébként ezt fair és olyan módon teszi, hogy nem úgy akar pénzt keresni, hogy lehúz minket. Tehát, hogy persze, beleteszi a pénzét, kockázatot vállal, hisz bennünk, keressen pénzt, engem ez nem zavar. Most viszont olyan dílek vannak a piacon, hogy mondjuk amikor mi kezdtük el ezt az egészet, akkor még azért egy-két éves vesting az simán benne volt, bocsánat, egy-két éves cliff simán benne volt, meg utána még egy-két-három éves vesting, tehát mondjuk egy 5 éves periódus arra, hogy te mennyi megkapni idő után fogod kapod megkapni az összes token, ez egy teljesen nem is standard, de az ugye nem húzta föl senki rá a szemöldökét. Most ilyen fél év cliff, egy év vesting, meg ilyenek vannak, és akkor így neked meg egyébként ugyanúgy megmarad, mint alapító az 5 éves periódus, tehát, hogy aha, ő már másfél után, köszi szépen, én már jó vagyok, te meg egyébként ott 2043 karácsonyáig bízol benne, hogy talán éppen nem egy kriptotérben fog összes tokenet investálni, úgyhogy most így állnak a lehetőségeink a piacon.
Azt egyébként kb. Tudjátok, hogy mennyi pénzt lőttetek el eddig a fejlesztésre, ilyen nagyságrendileg?
150 ezer dollár körül.
60 millió?
Tehát mondjuk azt lehet mondani, 50. Hogy mondjuk, hogyha egy FPS játékot el szeretnétek juttatni, így az első ilyen olyan verzióig, ami demózható, mutogatható, amikor így mondjuk tudsz vele tényleg grantek, VC funding, stb. Után menni, akkor ez egy ilyen 50 és 100 millió közötti költség.
Az a baj, hogy mi amúgy büdös nagy idióták vagyunk. Mert hogy...
Ez egy másik műsor.
Mert hogy megvehettük mert, volna hogy készen is
azért. Tehát mi azért vettünk komponenseket valóban hozzá, de hogy valamiért bennünk van már tök régóta, és szerintem Ádámmal ilyen régi rossz startup tapasztalat, hogy nagyon sokszor kaptuk meg azt, hogy túl koraiak vagyunk az előző cégünknél. Amikor építettük ezt az AI-os hangalapú asszisztenst, amivel amúgy 5 évvel előrébb voltunk mindenkinél, mert most kiderült.
Most jönnek ki vele, úgyhogy.
És akkor volt ez, és valamiért belénk ragadt ez, és egyébként a Benji-éknél is, tehát a játékfejlesztő kollégákban is benne volt ez, hogy olyan dologgal lehet csak kimenni az emberek elé, amit aztán mit, ami nem savaznak szét, vagy tehát, hogy tudod, van benned ez, hogy nehogy legyen valami. De igazából...
Kis hitűségnek hívom én ezt egyébként.
Igen, de igazából nem, ez hülyeség. Tehát, hogy már a láncokhoz, már az emberekhez oda lehet menni, hogy oké, figyelj, idáig jutottunk el, mert vagyunk 10, akik ezt csinálják, amiből egyébként, mit tudom én, 7 darab fejlesztő van, és folyamatosan küzdünk azzal, hogy milyen erőforrásaink lesznek, hogy lesznek erőforrásaink, hogy szerezzünk még rá pénzt, stb. Meg nyilván minden pénzbe kerül, amikor játékfejlesztés, így nem tudom, hozzák ez az első hónapban el tudsz darálni nagyon sok pénzt. De hogy valójában ebből a pénzből mi eljutottunk egy olyan szintre, ami már egy ilyen mág, tehát amit az Ádám is mondott a GDC-vel kapcsolatban, amikor megmutattuk a trélert, ami így tök jónak hangzik. Nem érezzük magunkat olyan feltétlenül nagyon tehetséges ilyen király arcoknak, de amúgy azok vagyunk, így a tapasztalatok
ez
alapján.
Ez lesz TikTok előzetes.
Igen. Csak ez de, úgy, de úgy azok vagyunk a tapasztalatok alapján, és ez már több is, mint az a stage, amivel egyébként lehet menni a láncokhoz, és megkeresni őket, és azt mondani, hogy figyelj, mi ezt szeretnénk megépíteni. Ami nekünk plusz, és amiért jó, hogy ebben itt vagyunk még mindig, mert ha ilyen piacon vagy viszont, mint ez az FPS dolog, ahol versenyzel a csékkel, meg a Valorantokkal, meg ezekkel, ott viszont meg kell mutatnod, hogy amúgy te meg tudod építeni. Tehát egy pitch deckre nem kapnál pénzt, hanem arra kapsz, hogyha már mutatod, hogy jó, rendben, nálam lesznek ez a különbség, meg az a különbség, meg az a különbség köztem, meg a Valorant, meg a Cs között, így fogok pénzt keresni, és amúgy van csapatom, aki ezt meg tudja építeni, és már meg is építettünk valamennyit, ezért kapsz pénzt.
Meg van 10 000 wishlistelőn mondjuk.
Hogyha ennél kevesebben mész oda, akkor azt mondják, hogy gyere vissza, ha van csapatod. Gyere vissza, hogyha már építettetek valamit.
De egyébként ez szerintem nem kis hitűség, vagy lehet, hogy... Valószínűleg, hogyha egy ilyen amerikai környezetbe szocializálódtunk volna, akkor már ezért tudod, már lehetett volna akasztani az összes VC fantól az összes mindenséget, de én is így működök. Én se szeretek félkész, meg nem működő, meg szerintem ilyen még tesztfázisba se lévő dolgokkal házalni.
Szerintem ez ilyen kulturális különbség egyébként, tehát hogy találkoztunk kint a Pegaxinak az egyik alapítójával, ismerjük a srácot, tök jó fej mindenő, és azt mondta, hogy már rég ezt kellett volna csinálni, meg ennyi millió dollárt behúzni. Tehát, hogy ő abszolút, és ő valószínűleg így is csinálta a Pegaxival, nem véletlen keresett vele 200 millió dollárt.
Ott voltam.
Nem véletlen keresett vele 200
millió dollárt. Mert tényleg nem volt semmiük.
Igen, tehát, hogy ez a különbség a kettőnk között, meg a két mindset között, és nem biztos, hogy a miénk a jó.
Erre teljesen emlékszek egyébként, amikor beharangozták a Pegasus Galaxy-nak az első ilyen trailer, a trailerjét harangozták be, és akkor a trailer az tényleg olyan volt, hogy így
majd jön a trailer.
Azért, hogyha itt tényleg ilyen dolgokat lehet majd csinálni, és óriás robot, és lövöldözés, és űrharc, és tudod, tenni, 2 hónappal később kiadták a bétet, és így nézted, hogy ez mi? De még a színek se stimmelnek, tudod így.
Megjött a sejnes rendelésed, ugye?
Igen, tök olyan feelingem volt, hogy ezek megvettek valami 97-es játékot, és így aztán kikalapálták, de én például ezt nem szívesen raktam volna ki senkire.
Igen, és így voltunk velem is. Tehát ahova mi eljutottunk, ennyi pénzből, mi úgy érezzük, hogy ez már az, ami a mutogatható a állapot. Nyilván aztán percenként elromlik valami, tudod, meg mindig történik valami gáz, vagy valami izé, hogy akkor ez nem működik, az nem működik.
Sose volt jó.
Nem jó, akkor az animátorok ezt rontották el, tudod, mint építkezésnél, hogy a kőműves basztál. És akkor így jövünk, hogy de hát ott voltál, végignézted. Akkor utána, tudod, ezek a klassz...
Nem számítottam rá, hogy a lábával futni is kell.
Nem a fegyvert irányítod, hanem az embert. Tudod, és akkor nem a fegyver vigye előre a palit, és meg ilyenek vannak. És hogy aztán utána meg ugye ezek a miscommunication-ök, amik még a kis cég, de már nagy projekten dolgozunkból adódnak, amikor valaki lead csak egy tök más briefet egy animátornak, hogy figyelj, így kell működnie, és valamiért elkezdik újraírni köré a rendszer, tudod, meg ilyenek. Tehát, ebben a pénzünkben benne vannak ezek a kis mismatch-ek, meg azok, amikor tényleg igyekszünk megtalálni a jó embereket a csapatba, akiket egyébként most is keresünk, tehát hogy van fejlesztő felvétel, keresünk marketingeseket, keresünk olyan embereket, akik segítenek nekünk építeni ezt a dolgot, és hát nem, szerintem nincs benne szégyen, hogy hát igen, amíg teszteljük az ember, egymással is, amikor tesztelünk, már kiesnek hibák. Főleg, hogyha emberek jönnek majd be kívülről, Steamről letöltik és tesztelik, megint csak esnek ki hibák, de ez egy kúrva jó.
Volt olyan verzió, amiben egyet lehetett lőni. És vége és volt a játéknak.
És
tehát,
hogy igen. És
de mindegy, először lőtt, az mindegy volt egy kilenc.
Lőttél egyet, és nyertetek. Ennyi volt. Ez volt a játék.
Egyébként ki is adhatnátok, ez ilyen indie játék.
Igen, abszolút. Rage játék, hogy ki tud a leggyorsabban. És az a versenyezek, hogy ki tudja a leggyorsabban megnyomni.
Volt már egy csomó olyan feature, ami egyébként bug volt, de mi feature-nek is el tudtuk volna képzelni. Például, hogy ugye vannak a játékunkban különböző eszközök, amiket le tudsz tenni, ilyen tactical eszközök, hogy mit tudom, motion sensor, hogy tud nézni, hogy honnan jönnek az ellenfelek, stb. Na most ebből, hogyha amúgy kettőt vettetek, akkor lefagyott a játék. Úgy van, hogy
túlterheltük a rendszert.
Igen, tehát hogy egyébként, és el is gondolkoztunk ilyen játék design szempontból, hogy amúgy ez vajon bug,
vagy feature.
Ez egy tök jó ötlet, hogy amúgy a csapatoddal megosztjátok egymás között, és meg kell beszélnetek, hogy ki mit hoz, mint ilyen tactical gear, hogy hoz bele, és vannak ilyen érdekes.
Ez egyébként jó ötlet, de hogyha így elfogadtok egy tanácsot, ne az legyen így az opció, hogy kifagy a játék, hogyha kettőt vásárolunk.
Már mindegy.
Beépítettük.
Igen, az a te ötleted volt.
Party pooper vagy.
Party pooper.
Ja, ugye tényleg ezek vannak, úgyhogy ennyi pénzből ide lehet még eljutni. Bárkivel beszélsz, mindig azt mondja, hogy a világ összes pénzét rá lehet költeni, mert a GTA ilyet 2 milliárd dollárból készült, vagy egyből, vagy egy és kettő között satszolják. Jó, nyilván tudjuk, hogy az valószínűleg be is fog hozni, ami főleg, hogy 120 dollárba fog kerülni darabja a játéknak. Viszont a másik oldal ilyet nem csinál, amit mi szeretnénk Web3-ban, Unchainben senki. Mm. Most jelenleg, amit ismerünk. És ez tök nagy erő, hogy mi hajlandóak vagyunk bevállalni, mert megvan a tudásunk, és megvan a munkabírásunk ahhoz, hogy ezt megcsináljuk nagyon faszára.
Realisztikusan
egyébként. Ezt az elejére.
Realisztikusan egyébként egy 3-5 millió dollár körül fog ez megállni, hogyha eljutunk odáig.
Amikor így vége van a sztorinak. Hát figyelj, Shrapnelnél azt mondták, hogy a fullos game az majd valamikor 2025 Q2-ben fog kijönni, és hogy addig...
Bátrak.
Az szerintem azért nagyon meredek. Főleg úgy, hogy azért ezt a játékot nagyon sokan úgy pozícionálják, hogy ez kész. És ez játszható, és közben meg...
Azt mondjuk megtanultuk a jelenlegi partnereinktől, akik ugye segítenek nekünk ebben a játékfejlesztésben, hogy azért elég sokáig el lehet húzni azt, hogy tehát melyik játék az, amire mondják, hogy a mai napig egyébként hivatalosan nincs is kiadva, de ami mindig bétán fut, nem is tudom, de valami...
melyik volt?
Duke Nukem.
Nem, de hát de konkrétan nem is gondoltad volna, hogy egyébként ja, ez a játék, ez még mindig bétába fut. Tehát,
Escape from Tarkov.
Igen, Escape from Tarkov, az még mindig hivatalosan, még mindig béta.
Nincs kész.
Igen. Mondjuk ez kényelmes a fejlesztőnek, érted, mert így.
Jó, de még nincs kész.
De megnézel ilyen nagyobb sztorikat, mint egy Palworld, ők is Early Access-ben vannak mai napig. Tehát igen. Nincs kész.
Tehát ez a játékiparban ez nagyon rugalmasan lehet kezelni, hogy mi az, ami kész van igazából.
Ja.
Mert ha akarod, akkor hivatalosan sosincs készen.
Ez egy olyanok, mint a görögházak. Azt vágjátok, nem? Hogy egy csomó görögháznál úgy néz ki, hogy olyan, mintha még lenne egy felső emelet, de csak ilyen betoncsonkok állnak. Mert hogy akkor kell kifizetni az ingatlanadót, amikor elkészül a ház.
Tényleg? Az kemény.
Nagyon sok nyaraló helyen így mész, és így egy csomó ilyen házat látsz, ez azért van. Lehet, hogy itt is ilyen megfontolás.
Valami lehet, hogy van. De hogy igen, ugye most, amik mennek, ezek nagyon csak a live service játékok, tehát hogy nincs a játék igazából sosem kész, mert mindig jönnek az új tartalmak, mindig kell az emberkéknek adni valamit, mi is hasonlóban gondolkozunk, ilyen season-ökbe, különböző dolgokba. Szeretnénk beletenni egy hasonló ilyen community-s aspect, effektet, amikor érzed, hogy a közösség is tud valamit csinálni, és az nekik egy előrehajtó tényező. A Helldivers 2 az, ami most így nagyot ment ebben a témában, ahol bolygókat kellett elfoglalni, de hogy a játékosok ugye közösen küzdöttek azzal, hogy a bolygók legyenek foglalva. Mi is szeretnénk egy ilyesmi rendszert bevezetni, hogy így érződjön azt, hogy ha te csinálsz valamit, meg többet játszol vele, akkor amúgy hajtja valamerre azt a frakciót éppen, a frakciókkal van, gondolkozunk, hogy vannak ilyen csapatok tulajdonképpen, akik a játékban itt tudsz így csatlakozni hozzájuk. Ezek mind kellenek, és ez az, ami a 5 millióhoz veszik közelebb, 5 millió dollárhoz, sem mint a 3-hoz, mert...
Egy öcsi.
Igen. És így meg tudod, jönnek közben ezek a brutál ötletek, hogy akkor olyan legyen a térkép, amikor folyik a láva, meg akkor lehívok a minimapra egy műholdat, akkor az leesik, meg ilyenek. Úristen, tudod, és kinek az ötletek így vannak, de ezek mindig így, tehát az Ádámmal nem ötleteket látunk, hanem ilyen price taget.
Vegyünk egy olyan modult, ami vízgenerátor, és akkor először oldjuk meg, hogy fussunk a játékban, és akkor majd utána lehet ilyenekre költeni.
Ha már így megidézted Benji szellemét, okay. Ugye tavaly nyáron beszéltünk egy hosszabbat egy podcastben a Benjivel, és akkor még nem lehetett tudni, hogy egyébként a Diffuse lesz itt az együttműködés.
Még utált minket, mint a szar.
Még akkor utált titeket.
Nem lehetett elérni az ember, ne szórakozzál már, nem vette fel a te... Akkor láttuk, hogy Magyarországon, amikor a podcastben volt, szórakozzál.
És ugye akkor a Benji elmondta, hogy miért szar az összes kriptojáték.
Igen.
Úgyhogy
csinál egyet.
Úgyhogy logikus lépés volt.
Igen, ami megmutatom.
És mi az, amit így másképp csináltok? Mert egyébként, amiket ott Benji elmondott, meg amikről beszéltünk, tök sok dolgot én is aláhúzok, hogy tényleg ez egy szar mechanika. Egy play-to-earn mechanika, az egy rossz, egy kifarmolásra buzdítja az embereket, nem igazán játszani akarnak, csak túl lenni az egészen. Mit csináltok most másképp, hogy ezt így el lehessen kerülni?
Mi...
Semmit.
Amivel meggyőztük a Benjit, az egy Ádámhoz közelebb álló topik egyébként, ez pedig a metajáték. Tehát, hogy mi igyekszünk úgy azt csinálni, amit a sportok csinálnak, mondjuk egy foci csinál, hogy magával, nem a játékban magában, hogy mi egymásnak passzolunk labdát, vagy bármikor tudnánk most focizni hárman, ha itt lenne egy labda, ugye? Tehát maga a sport az nem generál pénzt, az, hogy mi játszunk, de a körülötte lévő infrastruktúra az igazából igen. A szurkolók, a merch, az edzők, a pszichológusok, a sportpszichológusok, tehát minden, ami körülötte épül már a versenyszintre, abban már benne van. A Benchnek mindig az volt a baja, amit te mondtál, hogy úgy incentivizálod, úgy akarod, hogy játszanak a játékosok, hogy ők nem a játékért játszanak, hanem pénzért játszanak. Ez a Magic Circle, ami a játékokban van, ez a core gameplay, hogy te miért játszol, az sérül. Tehát nem kerülsz flow állapotba azért, mert pénzt tudsz keresni. Van, aki persze igen, de hogy igazából nem
ismerek mész, ilyen figurát.
Igen, de nem mész így, tehát az nem már elveszíted azt, hogy amiért te játszol. És mi ezt mondjuk a Benjinek, hogy ezt intact fogjuk hagyni. Tehát ha valaki csak be akar jönni, játszani 3 kört, és lövöldözni embereket, akkor tud, és teljesen jó. Viszont, ha el akarja kezdeni, hogy ő mélyebben akar megismerkedni a játéknak a gazdaságával, az, hogy ő szeretne részt venni e-sport bajnokságokon, vagy akár egy klánban, vagy egy guildet szeretne csinálni, mint a Pixelsben, hogy akkor ők létrehoznak valamit, vagy elkezdene trédelni a marketplace-en, az már full kriptós. A metagame, tehát a game az intact, az nem kriptó, de a metagame az viszont már teljesen on-chain. Aztán ez az, ami neki tetszett, vagy ez az, amivel meg lehet győzni őt, mint webkettes, hogy mi sem elborultan, minden legyen token, meg mindenben legyen ez benne, hanem okosan egy felépített gazdasággal indulunk el. És ez
nekem ez rohadtul tetszik egyébként. Szerintem ez egy sokkal ilyen fenntarthatóbb sztori, úgyhogy én így rohadtul drokkolok, hogy ez így összejöjjön. Én be fogok lépni csak azért, hogy gyilkoljak, szóval rám számíthattok.
Köszi, jó, ezt tesztelni. Majd csinálsz még itt Clown-t is, meg minden ilyesmit, és akkor tudod majd eladni a belépőket, meg ilyenek.
Ez az ígre.
Ígre. Lesz merch.
Flow állapotba kerülök.
Az biztos, az biztos.
Gábor, most a legújabb Make It Count merch van egyébként.
Igen.
Most ebből még csak ez az egy van. Ez megrendelésre készül, de hamarosan jön majd az egész line.
Igen, úgyhogy ebbe vagyunk szerintem így különlegesek. Meg nyilván beleépítünk olyan különleges feature-öket a játékba, ami nekem az egyik kedvencem, ez a Nemezis rendszer, ezt most akkor elmondom, ez tök király, hogy lehet reportolni majd nálunk a trollokat, az tök jó, de amúgy létre tudsz hozni egy ilyen Ethereum alapú bounty-t, hogy azt mondod, hogy te fizetsz 0,5 etert annak, aki levadásza azt a csávót sokszor. És ki tudod írni egy kontraktba, hogy ha a következő meccsen te ezzel a csávóval játszol, és 5-ször fejbe lövöd, vagy valami grífet csinálsz neki, akkor te jogosult vagy arra. És nyilván persze lesz majd egy csekkel rendszer, mert nem szeretném, hogy visszajönnek.
Ez egy ilyen tök egészséges ilyen környezet.
De, tényleg, te képzeld el azt, hogy ezekben a játékban, ilyen Csében, meg Valorantban a trollok, meg azok az emberek, akik nem csapatjátékosok, meg ennek okozzák a legtöbb problémát, nyilván a botok mellett. De hogyha létrehozol, és a kriptójátékok erre tökéletesek, egy csomó wager-ös játék van, amikor azt mondod, hogy te tök jó vagy benne, te szeretnél azzal keresni, hogy te a skilljeiddel vagy, nem pedig azzal, hogy kifarmolják neked a Fülöp-szigetekről a tokent, hanem te tényleg jó vagy. Akkor miért ne? És akkor tudunk olyan matchmakinget csinálni, meg olyan dolgokat, hogy azt a csávót, nyilván még meg kell találni, hogy lesz majd ez jól balanszolható ez a rendszer, de ezek a nevezés rendszerek, ezek ilyen tök jók. És alapvetően a játékunk sztoria is az, hogy ilyen assassin, ilyen neutral agentet alakítasz, és akkor te azért mész pályákon, mert neked egy kontraktod van, és ki akarod, és teljesíteni akarod. De hogy ezek azok, amik nem azzal kerestél, tehát féleterőmot nem azzal kerestél mondjuk, hogy te játszottál, és akkor csak lőttél, és ott álltál, és akkor nézted, vagy leépítettél egy botot, hanem azzal, hogy fogtad magad, megnézted a kontraktokat, bematchmakingeltél annyit, vagy olyan szintre eljutottál, hogy egyáltalán eligible legyél, hogy te ezt a csávót, akire mondjuk a kontrakt szól, azt el tud kapni, majd bementél egy olyan meccsbe, ahol ő ott volt, és akkor az így tök jó. És lehet, hogy a csávónak is jó érzés, hogy akkor ilyen nagyon bánt, ilyen vadnyugat, és akkor ez a legkeresettebb
csávó. Kicsit ilyen Billy a kölyök feelingje van. Tudod.
Igen, de hogy, és ki tudja, és látjunk játékokkal működik, meg nekünk is remélhetőleg működni fog, tehát hogy nem az van, hogy aki ilyen kontrakt lesz, az így eltűnik egy évig, és akkor nem játszik soha többé. Ezt meglátjuk. Biztos van olyan incentív, amit nekik is lehet adni, figyelj, ne tűnj el, hanem gyere vissza és játsszál, mert ez amúgy tök jó.
Hát ugye azt itt tökre meg lehetne csinálni, hogy a kontrakt az ilyen kétoldalú. Tudod, hogy ha X-szer levadásszák, akkor nyilván az kapja, aki levadászta. Ha meg nem, akkor meg ő.
Na, ez egy 100.000 dolláros ötlet.
Igen, teljesen. De pont ezek, és tehát csak azért mondtam ezt a példát, mert ez megint csak tényleg ez a metagame. Tehát, hogy nem a játékban. Amúgy, ha te nem akarsz levadászni senkit, csak játszani akarsz, gyere. Casually besorsolunk, tudsz bombát lerakni majd, diffuse-olni tudod a bombát, ugye azért lett a játékunk meg a diffuse. És ennyi. És tök jó. És ez az, amire flashelünk, és ez az, hogyha megkérdezed a Benjit még egyszer, nyáron, most, egy ugyanilyen podcastbe, akkor már a legnagyobb támogató lenne ezek a dolgoknak. Nagy pálfordulás.
Teljes reinkarnáció.
Igen.
Amiről még akartam beszélni, YGG ugye a befektetőtök, vagy a legnagyobb befektetőtök, originál befektető, és én követem az ő tokenjüknek a mozgását, gondolom, hogy ti is néha rá.
Nem, most hogy el most?
Képzeld, az
volt, hogy mi döntjük be.
Hogy még mindig egy 2x-ben van, egyébként volt már ennél így jobb állapotban is az év folyamán, pedig tökre úgy nézett ki, szerintem tavaly év végén is, még hogy ez az egész guild, ez így halott, és hogy ennek a fajta működésnek így vége, vagy legalábbis teljesen újra kell gondolni. Aztán most tök új erőre kapott így ez az egész guild gaming, plusz az egész guild működés egy csomó decentralizáltan működő cuccban, itt a layer 2-es dolgoknál, az airdroppingban, egy csomó helyen így felütötte a fejét. Szerintem ez egy ilyen újra megerősödő sztori. Ti ezt hogy látjátok egyébként, vagy mi ennek az oka?
Hát gyakorlatilag mi ennek az oka az, hogy ugye a YGG is, tehát amikor azt mondtam, hogy mi a teljes 23-as évet azzal töltöttük, hogy kitaláljuk, hogy mit szeretnénk csinálni, akkor ez kb. Mindenki, aki túlélte azt a 23-as évet, mert mondjuk nem volt, nem tudom, 3 milliós burn rate-je minden hónapban, dollárban, akkor azok általában ezzel töltötték. És ugye a YGG is beszélt ebbe az airdropos sztoriba, plusz ugye ők nagyobb mentek a Pixels-el, tehát hogy a Pixels az egy ilyen, nem tudom, Phoenix modellként újra éledő axi kb., csak egy más formában. Nyilván a játék nem ugyanaz, de az elv az nagyon hasonlít ez a ilyen gildes értelemben. Azért ők megmozgatnak a networkikon keresztül majdnem 3 millió embert, tehát hogy azért az egy gazdasági erőt képvisel. Tehát azt várni egy YGG-től, hogy csak úgy simán bedől, szerintem az eléggé valószínűtlen volt akkor is, most meg aztán pláne. Úgyhogy én ezért gondolom azt, hogy ez az egész gildes dolog új erőre kapott, egyrészt ezek miatt, mert újra erősödik maga a piac, és van egy pozitív szentiment. A másik pedig egész egyszerűen a technológiának olyan jellegű fejlődése, hogy valóban már gyorsabbak a láncok, ügyesebbek a láncok, okosabbak, ugye vannak ezek az új NFT-sztenderdek is, amik nagyon nagyban segítik elő a dolgokat, hogy most már nem csak egy ilyen passzív valami az NFT, hanem írható, módosítható, átruházható tokeneket lehet rátenni, tárcát lehet hozzárendelni, stb. És szerintem a technológiai fejlődés egész egyszerűen lehetővé teszi azt, hogy ez új erőre kapjon ez az egész dolog. És én úgy gondolom, tehát, hogy 11-2 dollár volt lenne a YGG all-time high, valahogy olyasmi. Én nagyon bullish vagyok ezzel kapcsolatban, tehát én úgy gondolom, hogy simán ebben a bullrunban legalább az 50%-et el fog érni, tehát ilyen 6-7-8 dollárokat.
Egyébként én is. Néztem még más, ugye más ilyen guild tokeneket is, itt ugye a Merrill Circle-nek, nekik volt is valami merge-ük talán.
Igen, meg ők csinálták a Beam-et. Igen.
Ja, igen, náluk a Beam volt az ilyen, és az is egy tök jó kombináció. Ezekkel biztos többet kell majd foglalkozni, mert...
Ugye hogy... a YGG ugye csinálja ezt a Soulbound tokent, ami már előbb említett, ugye új NFT standardnek az egyik erősségére épít ez a gyakorlatilag hozzá lehet már kapcsolni. A korábbi NFT technológiának az volt a legnagyobb probléma, hogy nem lehetett hozzá kapcsolni semmiféle fizikai dologhoz. Tehát, hogy voltak ezek az ötletek, hogy majd az NFT lesz, nem tudom, a anyakönyvi kivonat, meg a telekkönyv, meg ezek, ez nem volt rá alkalmas. De most már ez ugye alkalmassá tette a technológia, és pontosan emiatt ugye ők guild membereket próbálnak ezzel azonosítani, meg a track recordjukat ráírni, ugye akár egyébként ilyen accountokat is hozzá lehet rendelni, amikkel aztán ők tudnak majd kereskedni egymás között, tehát hogy nekem van egy fasz accountom ezen, akkor ezt átadom. Úgyhogy szerintem ezért is indultak el, mert ennek az új NFT technológiának is van most egy elég erős felfutása.
Igen, meg ha belegondolsz, a YGG már ugyanúgy működik, mint bármelyik VC, és nekik volt 16 ezer befektetésük, és abból igazából beindult 3.
Ja.
Tehát mit csinál? A Prime Token, mi az a kártyajáték, ami nagyot megy, most az a űrös ilyen science.
Tudom, mire gondolsz, nem tudom.
A Prime a tokenje, az az igazság, sajnos most nem tudom, elfelejtettem tökre a nevét, ők tök nagyot mentek, nagyon nyomják őket, hogy a Hearthstone-nak egy kompetitor legyen, stb. 1-2 Pixels. Oké, Pixels mérben nagyot behoztak neki, a YGG nagyon sok, YGG maga most guild protokollt épít, meg quest rendszert. Ez a cucc, ugye, amit az NFT-kre írnak, amit az Ádám is mondott, hogy akkor az tök jó, mert akkor tárolhatod, lesz egy gamer CV-d, és akkor tudják a játékok, hogy milyen játékosok játszanak a játékaikkal. Boom. Ez behozta a Pixelsbe. Illetve a harmadik legnagyobb betyük, ami szerintem tökre jó lett nekik, az meg a Ronin. Tehát maga, amit a Sky Mavis ezzel a Roninnal így leművelt, úgy, hogy tényleg tökre úgy nézett ki, hogy folyton csak jó be. Tehát átmentek hozzájuk a játékok, a ilyen Cyberkongs, a Pixels is ráment Roninra. Folyamatosan nyomják a business developmentet. Nekik is vannak grantjeik egyébként.
Szerintem iszonyat beágyazottak ők ebben,
igen,
a
igen, de nagyon keményen. Tehát 250 ezer és azt hiszem 1 millió dollár között adnak grenteket játékoknak, hogyha elkezdenek a Roninra építeni. Ronin. De hogy nyilván a kell valamit, nem tudom pontosan, mi kell hozzá, majd meg kell kérdezni őket. De ugye a YGG-nek a nagyon sok, és akkor mellette a szarok, tehát ott van a Star Atlas, az Illuvium, nem hiszem, hogy azok valahol hoztak nekik pénzt amúgy, mert az Illuviumnak 100 millió dollár elköltése után is kellett 12-t még rézelnie. Tehát, hogy basszus, oké, de és volt, és tudom for fact, hogy ott voltak ők is a, nem tudom, ezekben a hulladékok, a
Cyborg-ban,
meg ezekben, amik tudjuk mi is, hogy tönkre mentek, mert igazából a Fancy Birds-ben, meg ezekben.
Mi volt ez a lépegetős petes játék? A
Genopets is
Genopets.
Tehát ott vannak, persze, ezek a játékok nagy része még él, Stepped is még igazából életben van, meg ilyenek. És akinek nagyon sok pénze van benne, az mindig nagyon sok pénzt tud keresni. Oké, tök jó, hogy 40 ezer dollárból akkor így el tudsz karistolni, az tök fasza. De hogy a YGG-t, ha megnézed, már mint VC is egyébként sikeres tudott lenni, mert ott van neki ez a 3 tök jó betje, ami nem tudom, 30 vagy 40 vagy 50 befektetésből 3 bejött. Mm. De tényleg az viszont nagyon. Tehát, hogy, és ez a VC
piac. És ugye még ott van egy csomó itt talomban. Tehát, hogy
mint
így,
az Armageddon.
Mint például az Armageddon.
Igen, meg egy Metalcore, meg egy mit tudom én még ki. Tehát, hogy Gabi is tök ügyes, ugye Gabi a YGG-nek a CEO-ja, ő is nagyon megy, minden konferencián ott van, beszélget.
Most is ott volt.
Most is ott volt, velünk is dumázgatott, hogy mi a helyzet. Nagyon odafigyel arra, hogy mindenki így ezt az ekoszisztémát nyomja. Eléggé OG 14 óta biztosan működik, mint hát az Ethereum-mal találkozott ugye először, tehát ezt nem is tett korábban, mint 14, ugye. De hogy benne van, és ügyesek. A disztribúciós csatornáik is jó, mi is, ez is megint csak visszamért építünk játékot, azért, mert számítunk arra, hogy a YG-nek a disztribúciós csatornái Indiába, Dél-Kelet-Ázsiába, a Fülöp-szigetekre, Brazíliába, ugye a Bézen keresztül, igen. Már most a New Yorkban is van egy ilyen e-sport csapattal, ilyen kis gengelésük, az az NYXL dolgok. Tehát, hogy igazából nekünk annyira jó táptalaj az, hogy a YG-ra befektetünk azoknak a dolgoknak, amiket szeretnénk csinálni, hogy...
Tehát amikor azt mondjuk, jó, hogy 3 millió embert érnek el, akkor mi is 3 millió embert érünk el.
Ja. Igen. Ja. És ez az, ami nincs meg embereknek. És ez az, amire, ami nekünk a szép betünk, és ezért erre fogunk majd rézelni pénzt is mi is, hogy figyelj, amúgy disztribúciós csatornánk igazából megvan. És amikor azt mondta, hogy nehéz eljutatni emberekhez, akkor nekünk már ez egyik legnagyobb dolog, az tulajdonképpen így adott. Mert mindig, amikor építesz valamit, eladni, meg eljutatni emberekhez a legnehezebb, főleg egy ilyen játékpiacon. Nekünk meg igazából van rejtök jó. Úgyhogy, ja, let's go.
És ha már token, launch, meg raise, akkor ott mik így a tervek? Illetve az biztos kérdés lesz a kommentekbe, és nem akarom majd leírni, meg ti se. Úgyhogy mondjátok el, hogy ebben hogy lehet majd részt venni annak, aki így szeretne ebbe belefolyni?
Igazából az, hogy mikorra tervezzük, nagyjából az év második felében, tehát ilyen Q3 vége, Q4 eleje. Ez több okból is így van. Az egyik legerősebb az, hogy gyakorlatilag szerződéses kötelezettségünk akkora már kitenni a tokent a befektetőink felé, tehát akkor már lehet rá számítani, és egyébként is szeretnénk, hiszen ugye a játékban is nagy szerepe lesz a saját tokenünknek. Úgyhogy mindenképpen szükség lesz rá. Az a hogyan lehet, az pedig majd ide betesszük kommentbe, linkek közé, fel lehet iratkozni wishlistre is a játékra, token pre-sale-re is, NFT pre-sale-re is, tehát hogy elég sok mindenre fel lehet iratkozni, és akkor így lehet ebbe bekerülni, hogy feliratkoztok, és amikor jönnek az információk, akkor ezt megosztjuk, és akkor lehet nyomni a add to cart-ot.
Király. Jó, az utolsó kérdés, vagy kérdések még arra vonatkoznak, hogy hogy néz ki most nálatok így a csapat, meg azt is tudom, hogy kerestek marketingest is, hogyha jól tippelem. Erről beszéltek egy kicsit még, hogy itt mi a helyzet? Jó, akkor köszönjük, hogy itt voltatok.
Igen, tehát most gyakorlatilag ez egy viszonylag kis csapat, főleg, hogy azt nézed, hogy mondjuk hány ember szokott egy játékot fejleszteni, most vagyunk 11-2-en kb. Úgyhogy mindenképpen tervezünk bővülést minden szinten, és igen, jók az értesülését, nem tudom, kitől hallhattad. Igen. De igen, tehát, hogy az is azért látszódik, hogy itt a marketinget nagyon, nagyon állatmódjára kellene nyomni ahhoz, hogy ez így működjön, és annyira működjön, ahogy mi szeretnénk. Úgyhogy most jelenleg igen, például komplett marketing csapatot próbálunk felépíteni gyakornokkal, menedzserrel, CMO-val, mindenkivel, úgyhogy igen, keresünk ilyen embereket, akik ebben tudnak nekünk segíteni, akik tudják, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, hogyan kell sok embert megszólítani, elérni, utána konvertálni, aktiválni, stratégiát építeni. Ja, nem egy egyszerű poszt.
Lesz majd úgyis a leírásban link ehhez, hogyha valaki így ez iránt érdeklődik, és így nálatok szeretne kikötni. Milyen tapasztalattal rendelkező emberkét kerestek?
Hát én úgy gondolom, hogy ez a...
15 éves tapasztalattal AI fejlesztésnél, nem?
Igen. 18 éves, 15 éves tapasztalattal. Nem. Tehát alapvetően olyan embert keresünk, aki ebben a user acquisition-ben, tehát a felhasználó szerzésben, főleg ugye B2C-ben van otthon, ismeri ezeket a olyan csatornákat, ahol ami célközönségünk jelen van, tehát TikTok, YouTube, esetleg ugye a Twitter, képes arra, hogy tényleg stratégiát alkosson, önállóan döntéseket hozzon, önállóan menjen előre, képes embereket irányítani, nem tudom, analitikával jóba van, tehát hogy vissza tudja mérni a különböző kampányoknak a sikerességét. Ez tényleg egy ilyen CMO, tehát egy Chief Marketing Officer pozíció, ez nem egy ilyen csináltam már egy évig content marketinget típusú pozíció, hanem én úgy gondolom, hogy elég sok éves tapasztalathoz rá van ebben szükség. Játékipar az természetesen előny, de nem feltétlen, tehát hogy már attól is boldogok vagyunk, hogyha ebben a B2C marketingben valaki penge.
Ha magadra ismertél, akkor találsz a leírásban linket.
Vagy valahol.
Vagy valahol itt lebeg majd. Nagyon köszi, hogy itt voltatok. Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést megint, meg egy csomó hasznos infót is kaptam, úgyhogy most mindjárt szétporlasztom az összes maradék lóvémat Guild tokenekre. Fogunk úgyis még találkozni, meg lesz ennek folytatása. Úgyhogy addig meg sok sikert.
Köszönjük szépen a meghívást is, meg a jó kívánságokat. Szurkoljatok nekünk.
Mindenki szurkoljon az AMG DAO-nak.
Metá.
Sziasztok.
Csoki.